Gondoltál már arra, hogyan alakítja a technológia és a digitalizáció életünket? Hogyan tanulunk, közlekedünk, kommunikálunk és dolgozunk majd a jövőben? Miként lesz hatékonyabb életünk a modern fejlesztések hatására? A Bosch Magyarország podcastje elhozza neked a jelenben formálódó jövő válaszait. Szakértőink segítségével tanulhatsz többek között mesterséges intelligenciáról, a dolgok internetéről, fenntarthatóságról, automatizációról és mindenről, ami alapjaiban alakítja át életünket. Tarts velünk, és mi felkészítünk a jövőre! A műsort vezeti Tóth Edit.
Köszöntök mindenkit, ez a Bosch Magyarország podcast csatorna, én Tóth Edit vagyok. Tartsatok velem ezúttal is, mert egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélgetni. Szó lesz fűtésről, okos otthon megoldásokról és különböző praktikákról, amikkel gazdaságosabb otthonokban lehet élni. Se szeri, se száma azoknak a tippeknek, melyek segítségével csökkenthetjük energiaszámláinkat. Csak párat engedjetek meg, amit biztosan hallottatok már a közelmúltban. Vegyünk fel még egy pulóvert, tegyünk hővisszaverő fóliát a radiátor mögé, párásítsuk a lakást, cseréljük ki a nyílászárókat, szigeteltessünk, és utoljára hagytam a leglogikusabb trükköt, ami a csapból is folyik, tekerjük le a termosztátot. És ha már számla, sosem felejtem el életem első Halloween házi buliát 12 évvel ezelőtt, ahol a házigazda csak annyi utasítást adott nekünk, hogy öltözzetek valami ijesztőnek. A legtöbben ismertük ezt az amerikai szokást, és zombinak, boszorkánynak, vámpírnak és kamposkezű kalóznak öltöztünk. Egy valaki azonban meglehetősen sajátságosan értelmezte az utasítást. Ő frissen repült ki a szülői házból, és sárga csekknek öltözött be. Akkor ez viccesnek tűnt, és sosem gondoltam volna, hogy egy sárga csekk valóban rémálma lehet valamelyikünknek. Vajon a hashtag rezsicsökkentő tippekkel valóban forintokat takaríthatunk meg? Vagy vannak olyan okos megoldások, melyekkel nem csak a számláink végösszegét csökkenthetjük, de a környezetünkkel is jót tehetünk. Mit tudnak a hálózatra kapcsolt okos megoldások, ha fűtésről vagy hűtésről van szó? Mennyi múlik rajtunk, felhasználókon? Vendégeimmel ma egy átfogó képet és megoldási lehetőségeket is adunk a hallgatóinknak. Zsák Péter, a Smart Opert Kft. Ügyvezetője, a Smart Home Expo és konferencia esemény főszervezője. Péter 2013 óta foglalkozik az okos otthonok és az épület automatizálás világával. Kezdetben hobbinak indult, majd szenvedély lett belőle, mely mára a hivatása is lett. Okos otthon technológiákat mutat be felhasználóknak és szakembereknek is, mindezt márka függetlenül. Hiszi, hogy az okos otthon a benne lakókkal kezdődik, akkor lesz valóban otthon, ha az okosságok a benne lakókra szabottak, és csupán annyira okos, amennyire a lakóinak szüksége van rá. Péter, köszöntelek a műsorban.
Sziasztok!
Vencel Márk, a Bosch Termotechnika horvát, szerb és magyar piacaiért felelős üzletág vezetője. Márknak közgazdász végzettsége van, 2007 óta termotechnika üzletág munkatársa, majd 2017 óta felel a magyar értékesítésért, ami 2020-ban és 2021-ben további piacokkal bővült. Hitvallása nem más, mint az, hogy csapatával együtt abban nyújtsanak segítő kezet, hogy a komfortos otthoni hőmérsékletet mindig a lehető legzöldebb módon érjék el ügyfeleik és felhasználóik. Márk, köszöntelek a stúdióban!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek!
Fűteni vagy nem fűteni? Ez itt a kérdés.
Ez egy nagyon jó kérdés, már csak azért is, mert mindenkinek más a kellemes hőmérséklet. És emiatt mindenki máskor érzi úgy, hogy szüksége van erre a fűtésre, és úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit elmondtál egyébként, hogy mivel mindenkinek más a kényelem és a kellemes hőmérséklet, emiatt nincs is olyan univerzális tipp, amire azt mondom, hogy ez mindenkinek működik, viszont szerintem számos olyan dolgot el fogunk tudni mondani, amivel talán egy kicsikét könnyebb lesz eldönteni, hogy mi a legjobb.
Én egyébként ragaszkodnék, fűtsünk, csak a megfelelő helyen és a megfelelő időben.
Változtat az energiaválság, vagy az ezekre adott pánikreakciók az okos otthonok eddig érzékelt trendjeire?
Igen, eddig az az irányvonal, amit egyébként a legkevésbé hangsúlyoztunk, ez a mérjünk, energiát mérjünk, menedzseljünk, ez nagyon az előtérbe került, és azt látom, hogy mindenki szeretne rögtön kapni valami univerzális eszközt, kütyüt, amit berak az otthonába, és működik. És ha szabad elszpoilerezni a műsor végét, azért ilyen eszközt nem fogunk tudni javasolni, ami mindenkinek szuper jó, és mindenkinél működik.
Tehát ezek a pánikszerű beruházások, korszerűsítések, ezek szerintetek mennyire átgondoltak jelenleg?
Én azt látom, hogy jelenleg egyébként egyáltalán nem átgondoltak, felkaptak szavakat, trendeket a felhasználók, és keresik azt az adott technológiát, amiről éppen hallottak, anélkül, hogy alapvetően bárkinek a segítségét kérnék, egy szakemberét, tervezőjét, kivitelezőjét, hogy kiválasszák, hogy mi az a megoldás, ami számukra ideális lehet, az ő otthonukra, az ő körülményeikre.
Mennyire térülhetnek meg ezek az intézkedések most, adott esetben egy tél alatt, vagy egy év alatt?
Ezt megint csak nagyon nehéz megmondani. Nem tudunk általános százalékokat mondani. Mindenki nagyon szeret százalékokkal dobálni, hogy ez az eszköz 30% megtakarítást biztosít, ez az eszköz 20%-os megtakarítást biztosít, de ezt nem mondhatjuk el, amíg nem ismerjük a körülményeket, nem ismerjük a technológiai feltételeket. Ahogy Márk említette, nem véletlenül van az, hogy egy szakember tervezi meg mind a fűtést, mind a hűtést, normál esetben is, pláne, hogyha egy meglévő rendszert szeretnénk átszabni, az talán még nehezebb ilyen téren. Úgyhogy emiatt nagyon nehéz százalékokat mondani, mindenképpen lehet, és érdemes is gondolkodni, tehát ha valamit teszünk, azzal tudjuk csökkenteni ezeket az értékeket, de úgy gondolom először fejbe kell ezt eldönteni, és fejbe kell változtatnunk.
Így van, egyébként érdemes azt látni, hogy akár aznap is megtérülhet ez a beruházás. Ha lejjebb csavarom a hőmérsékletet, mondjuk egy helyiségben, amit nem használok, az 0 forintomba került, és a következő pillanatban már meg is térült ugye azzal, hogy spóroltam. Nyilván egy nagyobb értékű beruházás, vásárolok egy hőszivattyút, és ez átalakítom a komplett fűtési rendszerét az épületemnek, az akár több éves megtérülést is jelenthet, viszont nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez a beruházás nem jó, hanem azt, hogy hosszú távra ruháztam be az energia megtakarításomba és a környezet tudatosságomba.
Az elmúlt 10 évben viszonylag olcsó árak jellemezték az energiapiacot, emiatt nagyon sokan nem fordítottak se időt, se energiát arra, hogy korszerűsítsenek, fejlesszenek. Az elszálló energiaárak árnyékában van egyfajta elmozdulás az önálló fűtési rendszerek kialakítása felé?
Mindenképpen szeretne mindenki olyan megoldást találni, ami fölött minél több kontrollja van. Fűtés esetében is ugyanígy van ez, és igaz, de ezt mondjuk egy társasházban elég nehéz kivitelezni, hogyha alapból nem olyan fűtésre van berendezkedve. Nem mondom, hogy lehetetlen, de a költségeket biztosan nagyon megemeli, és már elkezdünk azon gondolkodni, hogy megéri-e, van-e akkora különbség. Azt nem tudhatjuk, hogy 5-10-20 év múlva hogyan alakulnak majd az energiaárak, akár fűtés, akár az áramárait tekintjük. Hosszú távon mindenképpen úgy gondolom, hogy ezeknek az ára, legalábbis az áramárának csökkennie kellene a technológia korszerűsödésével, ezért nagyon nem praktikus két irányban gondolkodni, vagy csak két lehetőségben gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy ezek a beruházások nagyon jót tesznek az otthonunknak, a házunknak, a lakásunknak, és a környezetnek is nem utolsó sorban, de a megtérülés az nagyon-nagyon változni fog idővel. Lehet, hogy most 5 év, aztán egy döntés alapján 20 év, ilyet láttunk már a piacon, aztán ez meg is fordulhat természetesen a másik irányban.
Segíthetnek ebben az okos otthonok, okos hűtési, fűtési rendszerek?
A megtérülésben feltétlen, hiszen nem csak az eszköz tud energiahatékonyabb lenni, hanem egy okos szabályzás segítségével elérhetjük azt, hogy például egy időprogrammal beállítjuk azt, hogy amikor nem vagyunk otthon, ne menjen, vagy ne olyan magas hőmérsékleten a fűtésünk, ezzel rögtön spórolva, és például egy szabályzóval kiegészíteni a meglevő fűtési rendszert, az nem feltétlen akkora beruházás. Ha pedig tovább lépek, és igazán okos szabályzókról beszélek, mint a
Bosch. Bocsánat, hogy megszakítalak. Mitől okos egy fűtési vagy hűtési rendszer? Mi az a pont, amikor azt mondjuk már rá, hogy ez egy okos rendszer?
Én azt látom, hogy nagyon tipikusan azt szoktuk okosnak nevezni, amit távolról el lehet érni az okos telefonunkról. Egyébként szerintem ettől nem feltétlen okos. Ez az én értelmezésemben egy távoli elérés. Én azt gondolom, hogy attól válik okossá, hogy segít nekem abba, hogy energiahatékonyabban működtessem az otthonomat, az én aktív ráhatásom nélkül is. Mondjuk, ha megnézem a Bosch Easy Control szabályzóját, nyomon követi a külső hőmérsékletet az internetről elérhető adatok alapján, és ehhez állítja a fűtési rendszerem üzemelését. Ehhez az a felhasználótól nem kell aktív résztvétel, és mégis spórolni tud az energiaszámláján.
Alapvetően úgy gondolom megint csak, hogy ha visszagondolunk egy korábbi adásotokra, ahol az okos városról beszéltetek, itt is igaz az a megállapodás, vagy megállapítás, hogy amíg az ipar 1, 2, 3, 4 az viszonylag jól definiált és leírható, azt, hogy mit nevezünk okosnak, ugyanúgy, mint a mobiltelefonok esetében, mit nevezünk okos mobiltelefonnak, az, hogy mi az az okos eszköz, mi az az okos otthon, azt jelenleg mindenki saját maga szerint görbítés definiálja. Én nagyon egyetértek Márkkal, annyival kiegészíteném, hogy mivel ez alapján mindenkinek mást kellene jelentsen az okos otthon, az okos eszközök, az, hogy honnantól okos egy otthon, ezért nagyon nehéz definíciót szabni. Én nem hiszem, hogy csak egy eszköztől vagy egy rendszertől lesz valami okos. Hogyha ezeket integráljuk, ahogy beszéltünk az elején, és említette, testre szabjuk ezeket az eszközöket, és a benne lakókra, illetve az otthonra szabjuk, akkor ez működhet. Egyébként bármi lehet igazából okos otthon.
Gyakran lehet olvasni, hallani a hőszivattyúkról. Mire jó egy hőszivattyú? Hogy működik?
A hőszivattyú alapvetően leegyszerűsítve a külső hőenergiát veszi föl egy kültéri egység segítségével, amit bejuttatva a lakásba a fűtésre használt meleg vizet, a rendszerben keringő vizet melegíti. Gyakorlatilag hasonló elven működik a légkondicionáló is. Például tekinthetjük gyakorlatilag a légkondicionálót is egy levegő hőszivattyúnak, mert ott nem a benti fűtési rendszerben található vizet melegítjük fel, hanem a levegőt direktben. De alapvetően az a varázslat, vagy az az értéke, és attól jön létre a megtakarítás, hogy a felvett elektromos áramból több mint egy egységnyi meleget tud létrehozni számunkra a hőszivattyú. Viszont azt kell látni, hogy bár felkaptuk a hőszivattyút, mint technológiát, de nem mindenhova lesz ez nekünk jó. A legtöbb lakás, ház, ami már jelenleg is megépült, tipikusan régi radiátoros fűtési rendszerrel rendelkezik, a hőleadók nem alkalmasak arra, hogy hőszivattyúval dolgozzunk. Ennek az az oka, hogy a hőszivattyú alapvetően egy alacsonyabb hőmérsékletet tud létrehozni, ami egy felületfűtés esetén, mondjuk padlófűtés, tökéletesen elég arra, hogy kellemes otthoni komfortot biztosítson. Ellenben a radiátoroknak nagyobb hőmérsékletű vízre volna szükségük, és ezt már nem tudja teljesíteni. Egy ilyen esetben nem biztos, hogy a hőszivattyú lesz például az ideális megoldás a végfelhasználó számára.
Mennyire van erre fizetőképes kereslet? Tehát én annyit tudok, hogy ez egy drága dolog.
Azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban nem csak Magyarországon, egész Európában annyira van rá fizetőképes kereslet, hogy a legtöbb gyártó az sok-sok hónapra előre elhasználta a gyártási kapacitásait. Ma, ha bemész egy épületgépészeti boltba, és azt mondod, hogy hőszivattyút szeretnél vásárolni, akkor teljesen márka függetlenül jó eséllyel azt fogják neked mondani, hogy ez egy jövő márciustól augusztusig terjedő időszak, amikor meg fogod kapni azt a terméket. Hihetetlen keresletnövekedés jött létre, és ezt nem tudták lekövetni a gyártók. És szerintem ez az egyik oka, amiért fontos belátni, hogy de nem is biztos, hogy mindenkinek, aki ma hőszivattyút szeretne vásárolni, ez az ideális megoldás. Nagyon sok mindenkinek lehet ideális. Új építésben azt gondolom, hogy a legjobb megoldás jelenleg, de egy meglevő fűtési rendszer esetén szerintem sokkal kisebb beruházásból, sokkal gyorsabban és nagyobb megtakarítást tudnak elérni a felhasználók.
Ezt meg fogjuk később vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak, viszont még azt mondd el nekem, hogy miért környezetbarát a hőszivattyú.
Azért környezetbarát a hőszivattyú, mert alapvetően elektromos áramot felhasználva termeli a meleget számomra, és ha ez az elektromos áram környezetbarát módon került előállításra, akkor gyakorlatilag káros anyagkibocsátás nélkül hoztam létre az otthoni melegemet.
Lépjünk tovább egy következő okos rendszerre. Mennyit számít egy árnyékolás, egy okos árnyékolás technika?
Nagyon sokat, mind nyáron, mind télen. Hogyha az ember belegondol a téli hónapokban, amikor besüt a nap és melenget minket, akkor ez nagyon jó esik nekünk, a házunknak is, hiszen az ablakon bevetülő fény és a meleg, ami bejut ugye a napsugárzás segítségével, lényeges energia megtakarítást biztosíthat. Ezért az árnyékolás azon kívül, hogy megpróbálja bent tartani a meleget ott, ahol nincsen napsütés, meg tudjuk oldani vele, hogy be is segítjük a napsütést, a napfényt, és ezáltal segítsünk a saját rendszereinknek. Nyáron pont fordítva, tehát ahol napsütés van, ott lehúzzuk mondjuk a redőnyt, a zsalúziának a lamelláit, úgy állítjuk, hogy ne süssön be közvetlenül a napfény. Ott, ahol pedig nincs, ott pedig hagyjuk az otthonunkat fényt bejutni, hiszen ez egy nagyon fontos megtakarítási forma szintén.
Egyébként az olyan érdekes, hogy említetted, hogy ez nem csak télen, hanem nyáron is fontos, mert hűtünk is, és az is energia. Ezt hajlamosak vagyunk egyébként elfelejteni. A hideg valahogy nagyobb nyomot hagy az emberen, de hogy alapvetően a beruházás, az energiahatékonyságban az nem csak a fűtésről, hanem a hűtésről is kell, hogy szóljon. és nagyon érdekes, hogy sokat beszélünk arról, hogy legyen hagyományos kazán helyett kondenzációs kazán, legyen kazán helyett hőszivattyú, és mindeközben egész nyáron megy a legenergiahatékonytalanabb légkondicionáló otthon, mert valahogy az nem tudatosodott a felhasználóknak, hogy igenis ott is érdemes egy magasabb energiahatékonyságú eszközbe beruházni, illetve ott is igaz az, hogy akár az árnyékolás technika, akár a szigetelés, az nyáron is térül meg, nem csak télen.
Az okos fejlesztéseknél, okos rendszereknél mennyire kompatibilisek egymással a különböző márkák? Mennyire átjárható ez a rendszer?
Köszönöm, hogy kérdezted, mert mindig ez a sarkalatos pontja az egésznek. Alapvetően érdemes tudni, hogy ha okos fűtés vezérlésről beszélünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy nekiállunk a meglévő rendszerünket nullára lecsapkodni, és aztán valami újat berakunk ebbe a rendszerbe, hiszen azt a rendszert már valamilyen szinten felépítettük. Ha csak nem új hőtermelőt, mint a hőszivattyú, vagy bármilyen más megoldást rakunk bele, hanem a meglévő rendszerünkkel szeretnénk valamit művelni, és valamit megtakarítást elérni, akkor általában, ugye korábban említettük, hogy a mérés az egy fontos paraméter, ezért általában ilyenkor a végpontokon, tehát mondjuk a fali termosztátokon lehet a legegyszerűbben megoldani ezt a cserét és ezt a vezérlést. Így akkor nem piszkáltuk a gépészeti részét, és viszonylag egyszerűen követhetővé tettük az eseményeket. Hogy ez mennyire kompatibilis, az nagyon függ a gyártóktól. Számos gyártó próbál olyan megoldást találni a piacon, ami másokkal együtt tud együttműködni. Elég csak, ha belegondolunk a home control megoldásba, amelyik mind a fűtés, mind a háztartási gépeket próbálja több gyártó alá bevonni. De beszélhetünk a medőr szabványról, amelyik most került a piacra, és számos gyártó elkezdett ennek a szabványnak megfelelően illeszteni az eszközeiket, hogy ne szoruljunk be egy ökoszisztémába, ne szoruljunk be egy megoldásba, és a meglévő eszközeinket se kelljen feltétlenül kidobni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha a legkényelmesebbet szeretnénk, akkor érdemes előre gondolkodni, és előre kiválasztani azokat a megoldásokat, amelyek majd a végén beépítésre kerülnek, és akkor nincsen az a problémánk, hogy most mit hova rakunk, mit hova szeretnénk beilleszteni, és hogyan szeretnénk használni.
Említetted azt, hogy érdemes előre gondolkodni, de kitől érdemes segítséget kérni, és mikor?
Az okos otthon kapcsán szerintem a Péter megválaszolja majd ezt a kérdést. Ha kifejezetten a fűtés és hűtési rendszerekről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb lépés, hogy találjunk magunknak egy kivitelezőt, aki megbízható, akit vagy a gyártó ajánl, vagy mindig az a legmegbízhatóbb, akit egy ismerősünk ajánl. Hiszen akkor van egy szakemberünk, aki tud a továbbiakban segíteni, ő a helyszín ismeretében el tudja dönteni, hogy kisebb mértékű változtatásokra van szükség, amiben már ő tud segíteni, vagy adott esetben egy komolyabb átalakítás esetén a legtöbb kivitelező együtt dolgozik egy tervezőmérnökkel, aki tud javasolni a komplex fűtési rendszer megtervezéséhez. Ha kivitelező és vagy tervező nélkül látunk neki ennek a projektnek, akkor nagyon könnyen egy olyan csapdába kerülünk, hogy a beruházásunk nagyon sok pénzbe fog kerülni, és a végén meg a megtérülés a végtelenségig ki tud tolódni. Hogy egyértelműen minden esetre azt javasolnám, hogy a beruházás előtt szakemberekkel, kivitelezővel és tervezővel konzultáljunk.
Egyetértek teljesen ezzel a gondolatmenettel, ha már az okos otthonnal kapcsolatban megszólítottál. Minden esetben, ha okos otthon csinálunk, akkor a szakágakkal szoktunk egyeztetni. Ezért mindig el szoktuk mondani, hogy ha egy fűtés okosításról beszélünk, ami nem csak egy termosztát kicserélése lesz, akkor mindenképpen a gépésszel, vagy ha nagyon előről indulunk, akkor valamilyen olyan szakmérnökkel beszélni, aki az épületnek az energia igényét, az energia elhasználását fel tudja mérni, és meg fogja tudni mondani, mert a házunkkal az első, amióta megvettük a házunkat, most tegyük fel, hogy egy használt házról beszélünk, az első pillanattól akkor volt elvileg valami tanúsítványunk arról, hogy mi az ő energetikai karakterisztikája, azért sok minden történt. Nyilászárókat cserélhettünk, máshova kerülhettek dolgok, öregedett a ház is, tehát hogy ezt nem árt minden esetben újra végig gondolni és újra megnézetni, illetve nyilván a technika is nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben, tehát lehet, hogy olyan megoldás kerül előre, amely korábban nem volt megfelelő, vagy nagyon drága, nagyon sokba került. Úgyhogy okos otthon esetében is ez az igaz.
És talán az lehet még itt nagy előny, hogy a gyártók is képzik a kivitelezőket, tervezőket, legalábbis azok a gyártók, akik tényleg a jövőbe tekintenek, mert az nagyon igaz, amit a Péter említett, hogy olyan tempóba fejlődik a technológia, hogy azok a kivitelezők, akik ma hőszivattyút telepítenek, ők lehet, hogy 5 évvel ezelőtt még azt sem tudták, hogy mi az a hőszivattyú, mert annyira nem volt aktuális a téma, és ahogy ezek az új technológiák megjelennek, saját magunkon látom, rengeteg energiát fektetünk mi is abba, hogy a partnereinket képezzük ezekre az új technológiákra, hogy biztosítsuk azt, hogy amikor a végfelhasználó megjelenik náluk, és azt mondja, hogy szeretnék egy energiahatékonyabb otthont, akkor ők tudjanak segíteni kiválasztani tényleg azt a technológiát, ami megfelelő lesz abban az élethelyzetben.
Summa summarum, már a tervezésnél vonjunk be szakembereket, vagy már a gondolatnál, ötletelésnél vonjunk be szakembereken.
Abszolút, igen.
Így van.
Azt gondolom, hogy én reprezentálom a hallgatóinkat egy 40 kötője 60 négyzetméter közötti budapesti lakásban lakom, és gondolkodom azon, hogy beszerzek egy okos termosztátot. Talán annyival előrébb járok, mint az átlagos felhasználó, hogy nálam 3 éve volt kazánkorszerűsítés, kondenzációs kazánra cseréltem a meglévő kazán. Mit javasoltok, érdemes nekem egy ilyen méretű lakásnál okos termosztátra cserélni? Tudván azt, hogy egyébként egy ekkora területű lakást 20-25 perc alatt fel tudunk fűteni.
Itt rögtön bejön egyébként az, amit említettünk, hogy minden részletét ismerni kell annak a rendszernek, annak az épületnek ahhoz, hogy helyes választ adjunk. Mert ha fölkerült hozzád otthonra egy nagyon jó minőségű kondenzációs kazán, akkor bízok benne, hogy a jó képzett kivitelező partner elhelyezett hozzá egy nem okos szabályzót, de egy szabályzót, ami pont megfelel a te igényeidnek, időzítheted, hogy mikor működjön a kazán, mikor nem. Adott esetben fölkerültek a termosztatikus radiátor szerepek a radiátorokra, ezért be tudod állítani, melyik szobában milyen hőmérséklet legyen. És innentől kezdve valószínű, hogy az okos szabályzónak a legnagyobb előnye számodra maximum az lehet, hogy távolról le tudod indítani a fűtést. Ugye ebben az új világban sokkal többet dolgozunk vegyesen irodában és home office-ban, úgyhogy azzal tudsz spórolni, vagy komfortot növelni, hogy amikor váratlanul elmész otthonról, ki fogod tudni távolról is kapcsolni azt a kazánt, vagy lejjebb venni a fűtést, vagy ha hirtelen úgy alakul, hogy hazamész a home office-ból, akkor el tudod indítani. De ezek inkább kényelmi funkció. Ha viszont csak a kazán került fel a falra, de mondjuk szabályzás oldalon semmilyen ilyen jellegű okosítás még nem történt, akkor igen, egyértelműen megéri beruháznod egy okosabb szabályzóra.
Fontos mindig tudni, hogy amíg a felületfűtésekről, hűtésekről beszéltünk, már említette, hogy ezek egy nagy tehetetlenségű rendszerek. Tehát, hogyha valakinek mondjuk padlófűtése van otthon, akkor ha most reggel elmegy otthonról, és tegyük fel, hogy szigetelve van a lakása, vagy bent van középen mondjuk egy társasház középső szintjén középső lakásban lakik, akkor mire hazaér, nem fog annyira lehűlni a lakás, még hogyha le is csavarja a hőmérsékletet, hogy látható energia megtakarítást hozzon a rendszer. Egy olyan lakás esetében, ahol nincs szigetelés, tegyen fel felső sarki panellakásról beszélünk, ahol tegyen fel van valami módon befolyásunk a hőmérsékletre, akkor ott már lehet azzal játszani, hiszen ott a lakás nagyon gyorsan le tud hűlni, hogy lejjebb vegyük a hőmérsékletet, ahogy beszéltük, 1-2 fokkal lejjebb vett hőmérséklet is sokat tud változtatni, már ha lejjebb megy a hőmérséklet nyilván akkor. Úgyhogy ez nagyban függ attól, hogy milyen típusú rendszerünk van, illetve milyen a környezetünk.
Tegyük fel, hogy áramszünet van. Mi történik akkor az okos rendszerekkel?
Pihennek.
Nem működik a kazán szivattyúja.
De akkor ez azt jelenti, hogy nem is fűt, a roló, az okos árnyékoló rendszer nem árnyékol, tehát fázunk és sötétben vagyunk.
Ha áramszünet van, akkor alapvetően bár gázkazán van az otthonodban, de neki is kell áram is a működéséhez, úgyhogy úgysem megy a kazánod, úgyhogy végül is nincs nagy jelentősége, hogy megy az okos szabályzód abban a pillanatban. Viszont a jó hír az az, amit a Péter említett az előbb, hogy azért nem történik ez a hőmérsékletváltozás olyan gyorsan. Jó eséllyel ma Magyarországon nincsenek olyan hosszú áramszünetek, amikor jelentősen ki tudna hűlni egy átlagos lakóingatlan. Úgyhogy nem jelent ez számodra problémát, amikor visszatér az áram, akkor pedig újra fognak indulni a rendszereid, és onnan tudják folytatni, ahol abba hagyták. Én azt gondolom, hogy jelenleg ez elég biztonságot kell, hogy adjon mindenkinek.
Az okos fűtési és hűtési rendszerek milyen energiaforrásra építenek, mennyiben megújuló fosszilis energiákat használnak?
Ez azért érdekes kérdés, mert az év nagy részében azt hallottuk, hogy hát készüljünk föl, és legyen mindenféle vegyes tüzelésű megoldásunk biztos, ami biztos, mert hogy az olcsóbb, aztán nem lett olcsóbb. Előkerültek ezek a kérdések is, hogy szénnel, olajjal fűtsünk, mivel fűtsünk. Alapvetően, hogyha a otthonoknak a nagy részéről beszélünk, tehát azért egy társasházi lakásban nem fogunk beállítani egy vegyes tüzelésű kályhát, vagy egy olajkályhát remélhetőleg, akkor ott gázzal vagy árammal fűtünk, az áram zöldebb, mint a gáz, de a gázt sem tekintenénk az olaj, vagy a szén, vagy ezekkel szemben nagyon környezetszennyezőnek, tehát kevésbé környezetszennyező. Ha tudjuk valamilyen módon menedzselni, mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy többfajta energiaforrást használunk fel, gázt vagy villanyt, akkor azzal már játszhatunk, akár ilyen szempontból is, hogy nem csak a hatékonyságot nézzük, ugye mindig felszokták hívni a figyelmet, hogyha valaki már használ hőszivattyút, légkondicionálót és gázkazánt egyszerre, akkor érdemes ezeket úgy használni, hogy mindig a leghatékonyabb állapotában használjuk őket, és hát figyelembe vehetjük per természetesen azt is, ha netalántán olyan szerencsés az illető, hogy mondjuk egy rendelkezésre áll napkollektora vagy napeleme, akkor ezekből kinyert energiát is fel tudja használni. Hogyha valakinek fontos ez az irányvonal, akkor ezzel lehet élni.
Egyébként abszolút azt gondolom, amit itt említettél is, hogy többfajta technológia, talán ez adhatja jelen pillanatban mindenkinek a legnagyobb biztonságot. Ha van egy jó működő gázkazánom otthon, pláne ha az mondjuk már kondenzációs, akkor azt nagy kár lenne kidobni, akkor ne a helyet vásároljak valamit, akkor a mellé vásároljak valamit. És ilyen szempontból talán a legegyszerűbb és leggyorsabb lehetőség mindenki számára, hogyha nincs otthon még egy légkondicionáló berendezés, akkor ruházzunk be arra. Egy komplett fűtési rendszer átalakításhoz képest sokkal kisebb beruházás. Télen és nyáron is segítheti a komfortomat, és hogyha mondjuk nem a piacon elérhető legolcsóbb, legalapabb készüléket választom, hanem egy kicsit modernebbet, ahol már a fűtési energiahatékonysága is magasabb az adott eszköznek, akkor hátarifára kötve már egy nagyon energiahatékony fűtési megoldást kapok, és akkor ezt használhatom kiegészítő fűtésként a kondenzációs kazánom mellé, vagy adott esetben, hogyha egy extrém borús szenárióban nézem, és valamilyen okból nem lenne gáz otthon, akkor teljesen helyette. Ezzel létrehozom azt az állapotot, amit említett a Péter, hogy mindig a legenergiahatékonyabb megoldással tudok fűteni, vagy akár hűteni.
Egy csomó okos megoldást említettetek, és ez tök jó, de van egy állandó résztvevő itt a stúdióban, ő pedig Pirike néni, akit szinte minden adásban eddig emlegettünk. Milyen klasszikus megoldásokhoz tudunk nyúlni? Milyen nulla forintos beruházások vannak, amit adott esetben jelenleg Pirike néni be tud vezetni?
Szerintem Pirike néni lehet, hogy jobban tudja ezekre a kérdésekre a válaszokat, mint mi itt a teremben. Ugyanis nem tudom, megvan-e nektek ez az élmény, hogy amikor nagymamátokhoz elmentetek látogatóba 10-15 évvel ezelőtt, akkor általában ott nagyon hideg volt. Nekem abszolút ez megvan, hogy nagymamához elmentünk, nem kellett levenni a kabátot, mert ott hideg volt, ott jobb volt, ha fennmaradt. És alapvetően ez a nulla forintos beruházás, hogy hozzászoktunk egy nagyon kényelmes világhoz, ahol 24, 25, 26 fok van otthon télen is, pólóba, póló nélkül rohangálunk, hiszen az energia korlátok nélkül szinte ingyen elérhető. Ez most megváltozott, idézzük föl, hogy nagymamánk mit csinált, nagymamánk lejjebb vette a hőmérsékletet, és ezzel megoldotta ezt a problémát nulla forintból. Nyilván ezt azért, a megoldást azért lehet egy kicsit szofisztikálni, mondjuk azzal, hogy meghatározom azokat a helyiségeket a házban, ahol nincsen szükség melegre. Ugye nem véletlenül hívták a hidegszobát hidegszobának. Tök jól lehet aludni alacsonyabb hőmérsékletbe, és nem csak azért mondom ezt, mert hogy így érzem, hanem ez biológiai tény egyébként, hogy alacsonyabb hőmérsékletben mélyebben tudunk aludni, és kipihentebben ébredünk, úgyhogy ez a jó hír, nulla forintból spóroltam, és még jobban is alszok. Aztán, amit az előbbiekben is említettünk, hogy vegyük le a hőmérsékletet, de akkor, amikor úgy sincs rá szükség. Ha Piri néni tudja, hogy minden kedden megy vigyázni az unokákra, akkor beállíthatja úgy a szabályzóját, hogy minden kedden, abban az időszakban, amikor úgy sincs otthon, akkor ne menjen olyan intenzíven az a kazán. Ahogy említette a Péter, korábban úgyse fog leesni annyira a hőmérséklet, nem is javasoljuk, hogy teljesen kikapcsoljunk bármit. Mi azt szoktuk mondani, hogy a közt a hőmérséklet közt, amit akkor tartok, amikor ott vagyok, meg amikor nem vagyok ott, körülbelül 4 fokot érdemes tartani különbségként.
Tehát vannak azok az emberek, akik folyamatosan tekergetik a termosztátot. Elmennek, jól leveszik, hazaérkeznek, jól feltekerik. Te akkor azt javaslod, hogy ez egy nem hatékony megoldás ezek szerint?
Az jó, ha letekeri, csak ne nullára tekerje. Én azt javaslom, hogy mondjuk 4 fokkal tekerje le, és akkor így nem hoz létre akkora különbséget, ami már adott esetben felesleges. Illetve nyilván, hogyha ezt nem kézzel tesszük meg, hanem egy szabályzóval, akkor ezt az időbeli tehetetlenségét a rendszernek is tudjuk kezelni, és mondjuk ahelyett, hogy akkor venném le a hőmérsékletet, amikor elhagyom a házat, elmentem 3 órára, lehet, hogy még 1 fokot sem ment le egyébként a a hőmérséklet, ehelyett tudom, hogy el fogok menni reggel 8-kor, úgyhogy nyugodtan mondjuk 7-től már elkezdhet csökkenni a hőmérséklet, és az ellentétes irányba, ha tudom, hogy 6-ra fogok hazaérni, akkor ne 6-tól kezdjen elfűteni a kazán, vagy jöjjön be a magasabb hőmérséklet, mert akkor még fázni fogok egy pár órán keresztül otthon, hanem induljon el már hamarabb. Itt jöhet szóba, hogy mennyire okos az a megoldás. Lehet ez teljesen manuális, akkor nem lesz olyan komfortos. Szerintem már az is okos, ami programozható, hiszen beállítottam egy időintervallumot, viszont nem túl flexibilis, mert azt beállítottam, és úgy ott hagytam, és akkor jöhetnek a nagyon okos megoldások, ami akár távolról módosítható, vagy extrém esetben akár reagál az én mozgásomra, hogy éppen a telefonom jele közelít vagy távolodik az otthonomtól, és utána igazítja a hőmérsékletet.
Tehát a pénztárcánktól és az affinitásunktól függően megoldható az is, hogy pirisgenének nem kell semmit csinálni, csak elmegy otthonról, és a okos termosztát lekapcsolja, lejjebb veszi 4 fokkal a hőmérsékletet. De hogyha arról beszélünk, hogy tényleg hogyan lehet 0 forintból megváltoztatni mindent, akkor először magunkból kell kiindulni. Tehát, hogy ne keressük azt a megoldást, a Szent Grált, amit most én bemegyek, és akkor ezt most megcsinálom, és nagyon jó lesz. Először önmagunkat tudatosítjuk. Én emlékszem a gyerekkoromra, akkor volt a Jöjjön valaki, fogy az energia című közületi reklám, igazából ilyen népnevelő reklám, amiből kapcsoljuk le a lámpát, stb. Pont ugyanerről szólt, bár akkor éppen nem volt energiaváltás, de egyáltalán, hogy ne tekerjen annyira a villany és a gázóra. Úgyhogy nyilván erről szólt, tehát ha mi elhatároztuk, hogy ezt csináljuk, akkor nekünk fog legjobban fájni, természetesen ugyanúgy, mint amikor elmegyünk futni, kocogni, úgyhogy lehet ez az újévi fogadalmunk, hogy akkor most az energiát fogjuk ezentúl megtakarítani, de akkor ezért tenni is kell. Úgyhogy minden esetben elpufogtatod az igazság az elején már azokat a közhelyeket, amiket el lehet ilyenkor mondani, a hőmérséklet csökkentés, a jobban felöltözés, számos olyan dolog, ne hagyjunk nyitva, ne kapcsoljuk le, stb. Ez mindig az, anélkül, hogy bármit tennénk, ezek működnek. Olyat nem fogunk tudni mondani, hogyha valaki kézen áll ezentúl, akkor ezentúl mindig jobb lesz neki, mert akkor nem lesz olyan melege. Vannak praktikák, de igazából mindegyikben az első lépés az, hogy a meglévőkkel tudunk valamit csinálni. Ne talán megvizsgáljuk, hogy hol kell javítanunk, és majd utána tudunk valamit csinálni vele.
Egyet nem pufogtattam el, az pedig a párásítás. Javítja a páratartalom a hőérzékelést?
Alapvetően itt kezdődik a kérdés, ugye hallottam egy nagyon kedves beszélgetést nyugdíjas emberek között, és beszéltek a jó 21 fokról, meg a rossz 24 fokról. A fűtéssel kapcsolatban jött fel ez a kérdés, és ez azért volt érdekes, mert kimondva kimondatlanul, de igazából a száraz levegőjű lakás, illetve a nedves levegőjű lakásról beszéltek. Ezt megint egy olyan téma, amit nagyon óvatosan kell kezelnünk, mert hogy mint minden más az otthonunkban, hogyha most csak ezt belökünk valamit, és egy dolgot módosítunk, akkor rengeteg minden változhat. Elég, ha belegondolunk abba, hogy új nyilászárókat szereltek fel a meglévő társasházi lakásba, vagy éppen családi házba, és utána megnőtt mondjuk a páratartalom, és elkezdett penészedni a fal, mert a szigetelés még nincs meg, csak mondjuk az ablak nyilászárói, vagy éppen hőhidak keletkeznek. Ebben az esetben azért a végtelen párásítás sem jó. Az mindenképpen igaz, hogyha egy 40-60% közötti relatív páratartalomról beszélünk, akkor ebben a tartományban ez viszonylag egészséges, és kevésbé érezzük azt, hogy fáznánk, mint mondjuk egy ugyanilyen hőmérsékleten mondjuk egy 10-20%-os páratartalommal. Ez tipikusan mondjuk azoknál az eseteknél igaz, ez az alacsony téli páratartalom, amikor mondjuk húzatos a lakás, tehát hogy kvázi a nyilászároknál el tud menni a levegő, ott bejön a hideg levegő, aminek alacsonyabb a páratartalma. Tehát alapvetően igen, ezért volt régen ugye, hogy a radiátor elé rakjunk törölközőt, vizes törölközőt, párásítsunk. Igen, tartsuk észszerű körülmények között a rendszereinket. Olyan otthonokban, amelyek már újépítések fal vagy plafon fűtés-hűtéssel rendelkeznek, a legtöbb esetben a páratartalom mérés adott. Ennek egyetlen oka van, hűtés esetén, ugyanaz megtörténik mondjuk, mint egy rosszul szigetelt panel lakás esetén, ott, ahol lecsapódik a pára, a víz, ott penészedni fog a fal, és ezt nem szeretnénk. Nem kell túl misztifikálni, elég, hogyha csak megfelelő tartományba próbáljuk ezt tartani.
Az az érdekes, hogy egyébként ez is azt mutatja, amiről korábban beszélgettünk, hogy a hőérzet az teljesen más, mint a hőmérséklet, amit tartasz az otthonodba. Nekünk nagyon tipikusan szembejövő probléma a fűtéstechnikában, hogy az ügyfél azt mondja, hogy nem jó a fűtési rendszer, és megkérdezzük, hogy mi a probléma, akkor az a probléma, hogy hideg a radiátor. Megkérdezzük, hogy hány fokot állított be? 23-ot. Hány fok van? 23. De miután nem sugárzik a hő a radiátorból, azért úgy gondolja, hogy itt valami probléma van, pedig hát nincs. hiszen pont az a hőmérséklet van az otthonában, amit ő beállított, csak a sugárzó hő, amikor éppen forró víz megy a radiátorba, az egy sokkal jobb élményt ad, egy sokkal komolyabb hőérzetet, és azért azt szeretné érezni az ember közben, meg egyébként pont ez a legkevésbé ideális helyzet, amikor nagyon nagy hőmérsékletű vizet keringetünk a rendszerbe, nagyon gyorsan, nem használva ki a minél nagyobb felületet, ami leadhatja a hőt.
Ez azért érdekes egyébként, mert ha légkondicionálóval való fűtés előkerül, ugye a hagyományos, akár radiátoros, akár felületfűtésekről beszélgetünk, minden esetben ez az élmény valamilyen szinten megvan, tehát ez a hősugárzásos élmény, még a légkondicionálónál nem. Tipikusan előfordulhat egyébként, amikor a levegőt fűtjük, és nem a tárgyakat, ugye a radiátorok meg a felületfűtés esetében a tárgyak is a sugárzó hő hatására felmelegednek, még ha a légkondicionálóval fűtünk, azok majd a levegő hőmérsékletét átvéve egy idő után melegednek fel, tehát tipikusan meleg a levegő, hidegek a tárgyak, hideg a fal, sugárzik a hideg a falból. Hozzászoktunk gyerekkorunkban nyilván ahhoz, tábortűz, meg úgy egyébként evolúciós sorban is, hogy tábortűz és hasonlók, tehát hogy a sugárzó hő az a hő nekünk, úgyhogy ilyenkor azért ezzel számolni kell, és itt előjön a nem olyan meleg, az egyik meleg, mint a másik meleg.
Egyébként igen, pont ezért említettem, itt korábban, amikor beszélgettünk, hogy bár a légkondicionáló kiegészítő fűtésnek jó, de én azt gondolom, hogy legtöbb helyzetben főfűtésnek azért nem alkalmas, mert nem fogja azt a komfortérzetet biztosítani a végfelhasználó számára, amit elvár, ezért talán ideálisabb kombinálni valami felületfűtési megoldással.
Peti említette, hogy sugárzik a hideg a falból. Mennyit számít egy jó szigetelés?
Hát, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor nem véletlenül szokták azt mondani, hogy egy jól megtervezett passzív megoldás, tehát mint a szigetelés, lehet az első. Itt, ha belegondolunk, hogyha nincs az egész házat pénzünk szigetelni, akkor például itt szokták javasolni, hogy a felső födémet szigeteljük le, mert ugye a meleg levegő fölfelé áramlik, ott lehűl a plafonnál, tehát itt tényleg ilyen 20-30%-okról lehet beszélni. A szigetelés nagyon fontos, nem mindegy, hogy hogyan csináljuk természetesen. Tehát erről nagyon sok vita megy egyébként mindenféle irányból, de a szakértők abban minden esetben egyetértenek, hogy ami ilyen szinten passzív megoldás az jó, vagy az, hogy pluszban nem kerül folyamatosan pénzünkbe. Arról lehet vitatkozni, hogy jelenlegi helyzetben mennyi a megtérülése a szigetelésnek, mert az most a legutóbbi, ezért néhány napos információt láttam, Magyarországon jelenleg egy 80 négyzetméteres kádárkocka esetében felugorhat 25-30 évre is ennek a megtérülése. Még korábban ennél mondjuk rövidebb időszakot mondtuk, de mégis az a hő, amit nem engedünk ki a házunkból, hanem bent tartunk, az mégis, és ez egyébként a nem engedünk be nyáron, ugyanilyen irányból, az nekünk jó. Tehát, hogyha nem az utcát fűtjük, vagy azt éppen azt fűtjük.
Szerintem itt is azt érdemes látni, hogy nyilvánvaló módon egy nagy beruházásból nagyobb spórolás jön létre, de egy nagyobb beruházásnak hosszabb lesz a legtöbb esetben a megtérülése is. Megint itt bejön az a téma, hogy hívjunk egy szakembert, aki segít nekünk azzal, hogy megmondja, hogy az adott otthonra mi a jó megoldás, segíthet azzal, hogy kiszámolja akár a megtérüléseket, ami otthonunkra vonatkoztatva, és akkor el tudjuk dönteni, hogy a rendelkezésre álló keretből mi az, amerre elindulunk, hiszen ezek igazából nem vagy megoldások, nem szigetelni kell, vagy kazán cserélni, vagy hőszivattyút telepíteni, hanem és, inkább itt csak a sorrendet lehet meghatározni, hogy az adott otthon tekintetében melyik az az első, második lépés, amiben érdemes investálni. És azon gondolkoztam, mint amikor a megtakarításról beszélgettünk, hogy ha egy kulcs szót kellene mondani, az mind a megtakarítás, mind a beruházás esetén szerintem a tudatosság. Ne csak belecsapjunk, mert hallottuk, hogy a hőszivattyú jó, hogy hallottuk, hogy jól le kell tekerni a fűtést, hanem tudatosan gondoljuk végig a saját helyzetünket, és az alapján alakítsuk ki azt a költségcsökkentési stratégiát, ami a legkevésbé fájdalmas módon, kevesebb beruházással, a legkisebb hőmérsékletcsökkentéssel juttat el minket a legnagyobb megtérüléshez, a legnagyobb komfort mellett.
Ha már költségcsökkentési stratégia, akkor milyen hőfokot javasoltok, hogy ne fázzunk, de azért a számlán is tetten érhető legyen a változás?
Ez attól függ, hogy milyen helyiségben szeretnénk ezt a hőmérsékletet beállítani. Nem véletlenül van az, hogy ha valakinek gyereke születik, akkor ott abban a szobában, ahol a gyerek van, megemeljük a hőmérsékletet, mert neki a hőkomfortja, ahogy az anya méhében volt magasabb. Ugyanez igaz mondjuk az alvás esetében, ugye 18 fok környéki hőmérsékletet javasolnak, mint egészséges hőmérséklet, még a mondjuk egy nappali tartózkodás esetében nagyon változó megint csak, hogy hol, de a 20 és 23 fok között megint csak lehet variálni. Hát nem mindegy, hogy most ezt hol mérjük ezt a hőmérsékletet, ugye megint csak a végig kell gondolnunk, és megint belecsapunk egy olyan végtelen nagy történetbe, hogy hol mérjük azt a hőmérsékletet, az a 22 fok, ugyanaz a 22 fok-e mondjuk a szoba ajtó mellett, mint mondjuk a radiátornál, vagy éppen a gyereknek 80 centinél, vagy apa 180 centinél. Tehát, hogy ez abból a szempontból relatív, a szám maga abszolút, de nekünk relatív, mert mi úgy ugyanabban a 23 fokban, ugyanabban a körülmények között, ha mondjuk egy sportolás után jövünk haza, jobban melegünk van, mint hogyha egész napot ültünk mondjuk, és nem csináltunk semmit sem. Úgyhogy emiatt nehéz számokat mondani. Ezt egyébként megteszik mindenféle törvények, amikor arról beszélünk, hogy most egy intézményben milyen hőmérsékletet kell használni. Ezek iránymutatásnak egyébként jó lehetnek. Nyilván a gépészek is szoktak használni alapvetően számokat, de az, hogy most a lakónak mennyi lesz a legkellemesebb, az mindig attól függ, hogy mikor, milyen ruházatban, milyen tevékenységet végez, mit végzett előtte, tehát rengeteg dolog befolyásolhatja. Ezért vannak például olyan termosztátvezérlők, amiken nincsenek számok. Ha megnézünk egy-két hotelvezérlőt, van olyan gyártó, aki pont azért csinál olyat, hogy kis kék, meg kis piros jelzés van, hogyha fázunk, följebb vesszük, hideg van, lejjebb vesszük, mert hogy minket igazából a számok nem érdekelnek, azt érezzük, hogy most fázunk, vagy éppen, hogy melegünk van.
A hőérzet különböző. Ugye a tipikus példa hölgyek és urak, rendszeres konfliktus tud lenni sok háztartásban, hogy
nem csak a háztartásban, a céges irodákban.
Így van, így van. És itt látszik, nincs jó megoldás. Alapvetően biológiai okokból a hölgyeknek az a hőmérséklet még hideg, ami az uraknak már komfortos. Ezért én is azt gondolom, hogy Péter mondott, szerintem nekünk nem kell megmondanunk senkinek, hogy mennyit tartson otthon, hány fokot, hanem tudatosan mindenki gondolja végig, hogy neki mennyire van szükség, mi az, amit komfortosan meg tud élni, amiben komfortosan tud létezni, mi az, amit tud kompenzálni adott esetben alternatív megoldásokkal, mondjuk egy pulóver felvételével, hiszen be kell látnunk, tél van, hideg van, akkor nem bűn fölvenni egy pulóvert, illetve pont a hőérzet téma körében nekem tipikus élményem otthon, hogy én ülök egy pulóverben, a gyermekek meg rohangálnak pólóban, ők mozognak, ők fiatalabbak, ők aktívabbak, nekik nincs szükségük, nekem meg már van. Találjuk meg azt a hőmérsékletet, amivel mindannyian közösen otthon elégedettek tudunk lenni. Bár pontos számot megint a helyzet ismerete nélkül nehéz mondani, de nagyjából azért azt lehet mondani, hogy ha egy fokkal lejjebb vesszük a hőmérsékletet, az azért egy ilyen 5-6% energia megtakarítást tud okozni az otthonunkban.
Nagyon sok mindent hangzott el, viszont különböző lakások, különböző lehetőségek. Kérlek, zárásként vegyük végig, és foglaljuk össze a hallgatók számára, hogy milyen gondolkodásmóddal álljanak neki a saját korszerűsítésüknek. Viszont mindenek előtt engedjetek meg nekem egy bejátszást egy korábbi adásunkból, amiben Bednárik Robi és Duda Ernő beszélgettek a különböző okos kütyük életünkre gyakorolt hatásairól. Robi mesélt arról, hogy neki milyen épületgépészeti megoldásai vannak otthon. Hallgassuk meg ezt a bejátszást.
Amiket én szeretnék otthon használni, azok leginkább olyan jellegű eszközök, amik épületautomatizálással kapcsolatosak. Tehát nem feltétlenül kötném mindenképpen
mondasz
az életmódhoz. Mondasz
kérlek egy példát?
Ez úgy néz ki, hogy minden szobában van egy termosztátom, és alapvetően ezt meg lehet oldani egy központi termosztáttal is, és itt most muszáj egy kicsit önreklámozzak. Van a Boschnak egy Twist nevű távirányítója, ami hasonló funkciókkal rendelkezik, és mindenféle eszközt tudunk róla vezérelni. Ha akarom, beállítatom rajta azt, ugye ezeket a threshold, ezeket a szint értékeket, amiket átlépve valamilyen rendszer aktiválódik. Tehát eseményeket tudok létrehozni annak tükrében, hogy valamilyen külső állapotváltozás történik a környezetemben, és ezt behúzom, hogy akkor e fölött a szint fölött ez meg ez a rendszer induljon át. Ez egy teljesen automatizált dolog. Annyi dolgom van belőle, hogy hazamegyek és lélegzem.
Nekem már érdemes volt eljönnöm, mert én még házépítés előtt vagyok, és mindenképpen kerestem volna egy okos otthon szakértőt, és úgy érzem, hogy már megtaláltam.
A mi Bednárik Robink hol áll a korszerűsítés skáláján?
Hát alapvetően tegyük hozzá, hogy a Robinak azért elég jó háttere van hozzá. Nem egy laikusként indul ezen a téren el. Alapvetően, ha elkezdünk gondolkodni rajta, hogy valamit szeretnénk, ez egy jó lépés. Ha felismerjük azt, hogy egy termosztát nem termosztát olyan szinten, hogy az méri valahol a hőmérsékletet, de attól függetlenül, hogy abba a helyiségben milyen hőmérsékleti értékek vannak besütene, stb. A másik szobában még lehetnek teljesen másmilyen feltételek, kinyitottuk az ablakot éppen, szellőztettünk, ugye nem voltunk eléggé hatékonyak és lehűl a lakás, tehát emiatt a helységeknek a vezérelhetőségét meg kell hagynunk. és a Robinak ebben szerintem teljesen igaza van, hogy ő próbálja helységenként használni ezt a megoldást. Ide hozzátenném azt is, hogy nem mindegy, hogy milyen helységet hogyan használunk, és ha például alvásra használunk, napközben nem tartózkodunk ott, akkor felesleges pluszban fűteni. Úgyhogy ez egy jó megközelítés. A másik, amit szintén említett a Robi, hogy attól függően, hogy most hol tartózkodunk, vagy otthon tartózkodunk-e, ki tartózkodik otthon, ez is lehet egy érdekes kérdés, hiszen ha a gyerekek tartózkodnak otthon, akkor a gyerekszobában van szükség a fűtésre, még ha én egyedül otthon home office-ba dolgozok, tegyem fel a nappaliba vagy a konyhába, akkor meg ott van szükség a fűtésre. Tehát, hogy ez mind-mind olyan lépés, amit figyelembe kell venni, hogy a Robi hol tartózkodik a nullától tízes skálán, hogyha okos otthonról beszélünk, semmiképpen sem a nullán. Nem merem megkockáztatni, hogy a tízesen, mert nem ismerem a többi részletet ebbe ezzel kapcsolatban, de mindenképpen jól irányba halad.
Valamit hallottunk, az kiderült, hogy az okos otthon érdekli, az nem derült ki, hogy milyen fűtési megoldást használ, úgyhogy ha hallgatja, akkor keressen meg, és keresünk az okos otthonához egy okos fűtési megoldást is.
Így kell jól értékesíteni. De foglaljuk össze a hallgatóknak, hogy hogyan álljanak neki a saját projektjeiknek, és most szerintem térjünk ki minden típusú ingatlanra.
Első lépés, ne menjünk el és ne vásároljunk rögtön valamit. Nagyon szeretünk eszközöket venni, mert akkor arra rá tudjuk bízni a dolgot, az majd megold mindent. Sajnos ez ennél egy kicsikét holisztikusabb. Jobban rá kell fókuszálnunk a dologra, és be kell ismernünk azt, hogy a lakásunk áll bizonyos falakból, meg hasonlókból, meg az emberekből benne. És ezeket mindegyiket figyelembe kell venni, ráadásul ezek az emberek mozognak jobbra-balra, otthon vannak, nincsenek otthon, más a hőérzetük, ahogy beszéltük. Úgyhogy először egyébként az okos otthonnal is így szoktuk minden esetben kezdeni. Önmagunkkal kell tisztába jönni, és nem csak a beruházó, tehát valamelyik családtag, aki ezen gondolkodik, hanem az összes családtagunkról kell gondolkodnunk, és nyilván az ingatlanról is. Tehát először minden esetben mérjük föl, majd utána lehet tervezni, ha megvan ez a jellegű felmérés.
Teljesen egyetértek, és hívjunk egy szakembert. Ez az a jó, hogy ez egy Jolly Joker, ez bármilyen ingatlanban élünk, ez biztos, hogy segít.
Na jó, de mégis mit ajánlatok azoknak, akik mondjuk panelben laknak? Mit ajánlatok, aki panelprogramos panelben lakik, és mit annak, akinek a panel ingatlanján még nem ment keresztül korszerűsítés?
Panel kívülről? Esetében nehéz és könnyű dolgunk is van egyszerre. A nehéz nyilván az, hogy a maga a fűtő közeggel nem sok behatásunk van, tehát akkor jön a melegvíz majd, hogyha elindítják a távfűtést vagy a házközponti fűtést. Ebből a szempontból előnyünk is van, hiszen amit nekünk szabályoznunk kell, az vagy modern építésű, akkor padlófűtés, ha nem, akkor meg a hagyományos radiátoros fűtés van, egyszerű szelepvezérlés. Lehet, hogy annyira egyszerű a helyzet, hogy a szelepek a radiátoron nem alkalmasak a szelepvezérlésre, akkor majd marad a kézzel való tekergetés, és akkor önmagunk leszünk biomechanikusan a szelepvezérlők. Egyébként meg, ha olyan szerencsénk van, hogy ez a 1-től 5-ig plusz csillag jellegű szabályozónk van, amelyik egyébként egy folyadékos szelepvezérlő, hívjuk így, akkor ezt lehet akár okosítani is, ha szeretnénk, de már ha ez fönt van, a nullánál ez sokkal többet számít. Tehát, hogyha arányaiban azt szeretném meghatározni, hogy ahhoz képest, hogy nem csavargatjuk a fűtést, meg felrakunk egy idézőjelbe téve buta analóg megoldást, vagy egy okos megoldást, akkor a buta analóg megoldás sokkal nagyobb lépés a nullához képest, mint az analógról a digitálisra vagy okosra való váltás. Főleg panel esetében, ugye a panel esetében megint csak előjön az, hogy középen vagyunk, fönt vagyunk, szigetelve van, vagy nincs szigetelve. Ugye a panelek esetében a legtöbb esetben, nem mindenhol, de a legtöbb esetben már van hőenergia vagy hőmennyiségmérő elvileg felszerelve ezekre a radiátorokra. Tehát itt lehet azzal játszani, hogy mi most mennyire csavarjuk meg azt a vezérlőt, és mennyire húzzuk föl a hőmérsékletet. De ez megint csak attól függ, hogy hol lakunk, mert én emlékszem, gyerekkoromban volt a panelban olyan lakás, ahol non-stopba szellőztettek, így is 36 fok volt, meg volt olyan, akik minden bebugyulálták magukat, mert ott meg hideg volt, mert fönnlaktak a tizediken a sarokba. Plusz hőmérsékletet ilyen szinten maximum csak kiegészítő fűtéssel tudunk kicsiholni a rendszerből, úgyhogy abba az irányba már sok mindenbe lehet gondolkodni, de alapvetően, ha csak az alapfűtési rendszert nézzük, akkor a radiátoroknak a vezérlése, lecsavarása tud nagyban segíteni.
Teljesen egyetértek, alapvetően a radiátorok vezérlése lehet a kulcs, ehhez okos megoldást akár a Bosch portfóliójából is találhatunk, illetve a kiegészítő fűtés kapcsán, ha nincs még fönt légkondicionálunk, vagy esetleg egy régebbi technológiájú légkondicionálunk van fönt, akkor cserélhetjük modernebbre, ezzel hátarifáról üzemeltetve egy kiváló és energiahatékony kiegészítő fűtésünk lesz, viszonylagosan kisebb beruházásból.
Mit javasoltok azoknak, akik ikerházban vagy sorházban laknak? Mit tegyenek meg?
Ikerház vagy sorháznál is rengeteg megoldás van. Általában ilyenkor már saját fűtési megoldásunk van. Nem mondom, hogy nem láttam olyan ikerházat, ahol a szomszédban van a fűtés, és a szomszédban van berakva a termosztát, de nem ez a tipikusan jellemző. Tehát ilyenkor már a fűtőközegen is van valamilyen befolyásunk. Nyilván ez azért érdekes, mert amíg a radiátort csavargatjuk, de a kazánunk nem tud róla, hogy mi csavargatjuk a radiátorunkat, addig igen energiahatékonyak vagyunk, mert fűteni nem fogunk a rendszerünkkel. Úgyhogy itt már például megint csak előjön az, hogy nem csak a radiátor szelepeket, hanem a termosztátot, központi vezérlőt ehhez lehet hangolni, lehet közvetlenül olyan megoldásokat vásárolni, ami ezt mind alapból tudja is, és berakjuk, és működik. Nem kell sokat variálni velük. Illetve most, hogyha nem radiátoros megoldás, hanem éppen valamilyen felületfűtés, tipikusan padlófűtés volt a jellemző eddig, és az utóbbi időkben került be a fal, illetve a mennyezetfűtés olyan szinten a köztudatba, hogy most már nagyjából igyekeznek mindig ezt is alkalmazni, akkor viszont az osztógyűjtőszelepek vezérlését lehet kvázi ugyanolyan módon, mint a radiátorszelepeknek a vezérlését megoldani.
Elsősorban győzzük meg a szomszédot, hogy ő fűtsön többet, akkor nekünk már kevesebbet kell, mert oldalról melegít.
És válasszuk a középső ingatlan.
Így van, így van. Az említett vezérléssel való foglalkozás szintén nagyon jó megoldás lehet, illetve ugye attól függően, hogy jelenleg mivel fűtünk, beruházhatunk a fűtési rendszerbe, ha hagyományos kazáról beszélünk, azt viszonylag egyszerűen és gyorsan kondenzációsra cserélhetjük, és rögtön csökkentjük a gázfogyasztásunkat.
Ez viszont társasházaknál probléma szokott lenni, hiszen ha közös a kémény, és egy valaki cserél, akkor mindenki cserél. Ezt jól tudom?
Látszik, hogy sokat beszélgetsz a termotechnika kollégáival. Abszolút jól tudod, előállhat ez a helyzet. Azon múlik, hogy közös gyűjtőkéményen vannak-e a lakások, vagy nem. Abban az esetben, ha igen, abban az esetben az első feladatunk az lesz, hogy a lakótársakat is győzzük meg a csere szükségességéről.
Mi a teendő egy sima emeletes háznál, ahol nem egy kémény van?
Hogyha saját kéményed van, akkor ott elméletileg nem akadályozza semmi azt, hogy modern kondenzációs kazánra válts. Nyilván itt, ami befolyásolhatja jelentősen a költségeidet, az az, hogy melyik emeleten laksz ebből az emeletes házból, mert Magyarországon viszonylag szigorú a szabályzás a füstgázelvezetés tekintetében, úgyhogy egy viszonylag alacsonyabb emeletről elindulva komoly költséget jelenthet a füstgáz elvezetés cseréje.
És kimaradt a családi ház, bár azt mondtátok, hogy aki még építkezés előtt van, neki érdemes hőszivattyúba fektetni. Mi van azokkal a családi házakkal, akik 10-15 éve építkeztek, és szeretnének valamit korszerűsíteni a fűtési rendszerükön?
Itt úgy gondolom, hogy a leggyorsabb, legegyszerűbb az egyértelműen a szabályzás. A 10-15 évvel ezelőtti a szabályzás is, akkor annál fognak tudni találni modernebbet, jobbat, ami segít az energia megtakarításba. Ha egyen nagyobb beruházásról beszélünk, akkor pedig a hagyományos kondenzációs technológiára való váltás jelenthet megoldást, illetve a korábban is említett kiegészítő fűtésként, illetve nyárra hűtésként egy energiahatékony légkondicionáló telepítése. Egy ilyen esetben hőszivattyúra váltani nyilván még mindig egy nagyon jó megoldás, de csak akkor, ha hozzányúlok a teljes fűtési rendszeremhez, és a hőleadó oldalt is módosítom. Itt viszont már egy olyan mértékű beruházásról beszélnénk, aminek megtérülése azt gondolom, hogy túl hosszú lenne a legtöbb beruházásban gondolkodó végfelhasználónak.
Többször említettétek a légkondicionálót, mint rásegítőt. Viszont az idősebb házakban többször tapasztaljuk azt, hogy gázpalackos megoldásra próbálnak rásegíteni. Ez mennyire hatékony?
Hát a hatékonyságát nem vonom kétségbe, én inkább a biztonságosságától félek, megmondom, hogy nem véletlenül van a kondenzációs kazán irányvonal sem, mint ahogy a szabályozások is szigorodtak például a gázhasználatról. Tehát ha belegondolunk, a hagyományos gáztűzhelyek beépítése esetében ugye most megkövetelik azt, hogy a megfelelő szellőzés meglegyen, anélkül nem is lehet használni. Na most ezt egy gázpalacnál kvázi kikerüljük, hogyha a gázpalacról kezdünk el fűteni. Semmiképpen sem ajánlom. Nyilván van az a helyzet, amikor használni kell, de semmiképpen sem ajánlom ezt a megoldást, mert lényegesen kevésbé biztonságos megoldás, mint az egyébként több felsorolt megoldások.
Magára a hatékonyságára egyébként nincsen ráhatása, hogy miből jön az a gáz a kazánba. Itt tényleg inkább a biztonság témaköre merülhet föl, meg a praktikum őszintén. Nem biztos, hogy ez a legpraktikusabb megoldás, és lehet, hogy viszonylag kis beruházásból tudunk ennél sokkal jobb megoldásokat találni az otthonunkban.
Kevés olyan kondenzációs kazán van, amelyik közvetlenül gázpalackról működik, és akkor a hatékonyságát már befolyásolhatja, hogyha egy régi siesta típusú fűtőtesttel ontjuk a meleget például.
Így van.
Számomra most ebből a beszélgetésből három dolog jött le. Az egyik az, hogy ne korszerűsítsünk pánikszerűen. Hívjunk szakembert már a mínusz egyedik napon, vagy a mínusz egyedik gondolatnál, és érdemes légkondicionálóval rásegíteni a fűtésre télen. Van-e még valami, amit a hallgató elvihet magával?
Abszolút, én fel szeretném hívni a figyelmet, tehát hogy az nem egy elköteleződés, hogy most egy szakembert kihívunk, akkor nekünk utána rögtön milliókat kell költenünk. Az, hogy az ingatlanunk állapotát a hozzáértő szakember felmérje, és adjon nekünk egy olyan képet, ami mi tudunk dönteni, ez szerintem teljesen természetes kéne lennie. Ehhez képest nagyon sokszor elhagyjuk, vagy azt szoktuk mondani, hogy nem kell. Ugyanez igaz egyébként a tervezésre is. Ezek mindegyik olyan lépések, ami nem kihagyható. Magunk is meg tudjuk tenni, csak hát hozzá meg kell szereznünk azt a tudást, hogy szokták mondani, hogy minden elérhető az interneten, csak hogy mi azt magunkba szívtuk ezt a tudást, kipróbáltuk és megtapasztaltuk, hogy ebből mi a működik, vagy mi nem. Ott van a nagy különbség. Úgyhogy itt is azért fontos a szakember, nem azért mondjuk el, hogy áthárítsuk a felelősséget, vagy most az összes szakembernek munkát teremtsünk, hanem inkább azért, hogy lássuk, hogy valaki, aki már csinált mondjuk 25-30 100 ezer házat, lakást, társasházat, neki van egy olyan általános tudása, kép a fejébe, ami alapján, hogyha mi beöntjük a fejébe a nálunk lévő információkat, akkor ő ki tud köpni egy olyan verziót, amivel mi tudunk kezdeni valamit. Nem kell számolgatnunk mindenféle hőtárolási energia mennyiséget, meg szigetelés, meg stb., hanem ő meg fogja tudni mondani, hogy ezek a lehetőségek vannak, márka függetlenül akár ez, meg ez, meg ez, meg ez, válaszd ki, amelyik neked tetszik.
Szerintem, amiket elmondtál, azok abszolút érvényes tanácsok, és jól leszűrted az üzeneteinket. Én egy mondatot javasolnék még, hogy mindenki beragadjon meg, az pedig az, hogy csak ott és akkor fűtsünk, ahol és amikor szükségünk van rá.
Én azt gondolom, hogy ez zárszónak megfelelő is volt, úgyhogy Péter, Márk, én köszönöm, hogy itt voltatok velem a stúdióban, és beszélgettünk, illetve ötleteket, tanácsokat adtatok a hallgatóknak. Tőletek elköszönök, sziasztok!
Sziasztok. Köszönjük, sziasztok!
Ha tetszett a műsor, akkor hallgassátok meg az előző epizódjainkat is, keresetek meg bennünket kedvenc applikációtokban, legyen az Apple Podcast, Spotify, Simplecast vagy Google Podcast. Iratkozzatok fel csatornáinkra, hiszen hamarosan újabb izgalmas adással jelentkezünk. Szerkesztő kollégáim Csörgő Balázs és Pocsai B. Ábel nevében köszönöm, hogy velünk voltatok, és hallgattatok bennünket. Legközelebb is számítunk értő fülétekre. Sziasztok!
Ez volt a Vos Magyarország Podcast, egy műsor, amivel felkészülhetsz a jövőre. Felkészülhetsz a jövőre. További tartalomért kövesd a sorozatot és a Vos Magyarország social media csatornáit. A műsor további adásait pedig megtalálod majd kedvenc podcast platformodon.